Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a szép számban megjelent hölgyeket és urakat a számítógépes grafika előadáson. Ugye engem ért az a kitüntető és megtisztelő feladat, hogy önöknek számítógépes grafikáról a fél év során beszéljek. Ugye az újoncoknak Szirmai Kalos Lászlónak hívnak, a veteránoknak nem szükséges bemutatkozni. Ugye a számítógépes grafika, a matematika, fizika, programozás triumvirátusa, vagy szent háromság, akinek hogyan tetszik. Tulajdonképpen pont az a három disziplína jelenik itt meg, ami definíciószerűen a mérnök informatikusságot is megkülönbözteti a többi programozó vagy informatikus képzéstől, mint a programozó matematikus gazdinfo, vagy ezek a gyors talpaló programozó képzések. Tehát, ha úgy tetszik, ez lesz önöknek a legmérnök informatikusabb tárgyuk a képzésük során. Ezt nem olcsó népszerűség szerzés miatt mondom, hanem egyszerű ténykérdés. Tehát azok, akik korábban pengék voltak matematikából, fizikából vagy programozásból, élvezni fogják ezt a tárgyat, sőt, ellenállhatatlan vágyukat kielégíthetik a tekintetben, hogy azokat a dolgokat, amit tanultak korábban, de nem használták semmire, most akkor itten használhatják. Azok pedig, akik nem voltak annyira pengék a három téma valamelyikében, remek lehetőséget kapnak arra, hogy bepótolják az elmaradásukat. Nem miattam, nem én fogom ezt kierőltetni, hanem a számítógép. Ugyanis amikor programozunk számítógépre, megpróbálunk valamit rásózni, ott nem lehet csúszmatolni, nem lehet félig, nem lehet hablatyolni, mellé beszélni. A számítógép lever rajtunk minden hibát. Ugye önök választották ezt a szakmát, ugye pontosan tudják, hogy miről van szó. A tárgyal kapcsolatban sok rémhír terjeng. Egy részük nyilván igaz is. Én két rémhírrel vitatkoznék itten csak. Az egyik, hogy ez egy nehéz tárgy volna, a másik pedig, hogy ez a tárgy OpenGL programozásról szól. A tárgy nem nehéz. Amit az bizonyít, hogy akik korábban ugye bejártak előadásra, és önállóan álltak neki a házi feladatok megoldásának már az első ponttól kezdve, azok simán teljesítették a tárgyat, méghozzá tipikusan jelessel, méghozzá tipikusan egy talicskányi MSC ponttal gazdagodva. És még olyan sok időt sem kellett erre ráadozniuk, feltéve, hogy a megelőző tárgyakat is ugye hasonló megközelítésben abszolválták. Ugye ebben a tárgyban próbálunk használható tudást adni, ami annyit jelent, hogy úgy fogom elmondani a különböző témákat, ugye matematika, fizika, programozás egybe, hogy megismerkedünk ugye a matematikai, fizikai alapokkal, elmondom egy megoldási algoritmust, vagy több megoldási algoritmust, és még megmutatom az implementációs programot is, úgyhogy a kör záródjon, és ezt a dolgot kellene önöknek magukévá tenni, csak meghallgatják ezt a dolgot, hanem saját kis kezükkel vagy fejükkel utána ugyanezt kell megismételni. Réges-régen azt mondtam, hogy a számítógépes grafika olyan, mint a szex, nem elég nézni, csinálni kell. Ma már ilyeneket nem mondok, hanem helyette mondjuk arra hivatkozok, hogy kognitív pszichológiai alapvetés, hogy úgy lehet használható tudásra szert tenni, hogyha meghallgatjuk, hogy más mit mond, kicsit elfelejtjük, és akkor utána a saját kezünkkel, saját erőfeszítésünk felhasználásával megpróbáljuk előhívni és alkalmazni azt a tudást. Minél nehezebb az előhívás, minél több vérkakilás, vérpisilés tartalmaz, annál eredményesebb. Ezt nem lehet megúszni. Tudom, hogy vérpisilés, vérkakilásnál vannak kellemesebb elfoglaltságok is, de azok nem vezetnek eredményre. Ugye azért, hogy ezt a dolgot megfelelő szinten tudják művelni, a fél év során ugye az előadások mellett házi feladatokat adunk ki, három kis házi feladatot, meg lehet önkéntes nagyházit is még pluszba vállalni. amik mérnöki feladatok, tehát ugye az elejétől kezdve modellalkotás, algoritmus keresés, kell ezzel megküzdeni, és ugye a legvége csak az, hogy leprogramozzuk. Erre akkor visszautalnék, hogy ez a tárgy nem az OpenGL programozásról szól, hanem a számítógépes grafikáról. Hát persze OpenGL-ben meg a Scheler processzorokat GLSL nyelven fogjuk programozni, de ez a nudli része az egésznek. Ez körülbelül annyi, mint hogy egy építész tud rajzolni és lerajzolja az elképzeléseit, vagy egy író le tudja gépelni azokat a fantasztikus verseket, ami eszébe jutott. Ezt azért mondom, hogy amikor a házi feladatoknak majd neki esnek, akkor nehogy úgy essenek neki, hogy egy okostört kollega majd elmondja az elméletet, magyarán a lényeget, önök meg leprogramozzák, mert az nem segít a dolog megértésében, ugye az a lényegtelen részét gyakorolják ennek az egésznek. Na, három kis házi feladat lesz, ugye az első tulajdonképpen a kétdimenziós grafika hát fogja körbejárni, az lesz a feladat, ugye manapság rengeteg ilyen autonóm közlekedő eszköz van, autó, repülőgép, vagy gondoljunk a drónokra, ezek repülnek, ezt kell irányítani, önöknek nem egy drónt kell irányítani, hanem egy lepkét, egy pillangót, ahogy lepül, ugye száldogál, csapkod a szárnyával, sokkal izgalmasabb, ugye egy drón nem tud csapkodni a szárnyával, bedől a kanyarba, és virágról virágra száldogál. Ugye a második feladat, sugárkövetés, mindig egy ilyen optikai jelenséget kell demonstrálni vele, ugye mindig mást. Ugye idén az lesz a jelenség, hogy a 20. század egy híres környezetvédője a fejébe vette, hogy be kell tiltani azokat az akváriumokat, amik nem téglatest alakúak, hanem mondjuk gömb alakúak, mert az nyilván torzítja a külvilágot, és ez pedig negatívan hat a halak lelki világára. És el fogják dönteni a házi feladat során, hogy ez valóban így van-e. Tehát megnézik, hogy néz ki a világ, hogyha önök mondjuk egy gömb vagy egy más alakú akvárium belsejében úszkálnak. A harmadik feladat az legyen meglepetés. Azt már vannak ötleteim, de nem akarom elriasztani a társaságot. Nyilván valami olyan feladat lesz, ami azért kapcsolódik a mindennapokhoz. Ugye ezeket a feladatokat én szoktam tolmácsolni, de nem én találom ki, ezeket az élet szokta általában írni. Tehát a lényeg, házi feladat kell ahhoz, hogy mégpedig a önálló házi feladat készítés kell ahhoz, hogy ezt a tárgyat, meg ezt a tudást elsajátítsák. Persze nagyon jól tudom, Jézus sírját sem őrizték ingyen, ugye mindenkinek szüksége van a tudás mellett még extra motivációra is. Ez a motiváció idén úgy fog kinézni, hogy az első feladat 2 pont, második feladat 3 pont, harmadik feladat 4 pont maximum. Ugye 1 pontot nagyon könnyű elérni, mondjuk a maximumot már nem feltétlenül egy házi feladatnál, és ezekért a pontokért az EA-n bónusz kérdéseket lehet kapni. Mégpedig ugye 3 bónuszkérdés, amelyiknél mindegyiknél 2 pontot lehet kapni, ugye a tavalyi 1-1-1-jel, amit hogyha megválaszolnak, akkor van egy 3-dimenziós vektor a 3 házi feladatból, meg egy 3-dimenziós vektor a 3 bónuszkérdésből, skaláris szorzást képzünk, és az eredményt hozzáadjuk az EA eredményhez. Ugye ami 30 pont maximum, akkor skaláris szorzásnál maximum 18 pont jön ki. Összesen tehát akkor 48-at lehet elérni nagyházi nélkül, kicsit azt még föl lehet tuningolni nagyháziból. 48 ponthoz képest 12 pont a 2-es határ, 24 a 5-ös. Amikor a külföldieknek ezt elmondtam, akkor azt mondták, hogy ilyen alacsony követelmények. Hát mondtam, hogy don't underestimate. Van egy másik dolog, amit kísérletképpen idén bevezettünk. Ugye nyilván vannak, vagy én még soha nem találkoztam ilyen hallgatóval, de lehet, hogy vannak olyan hallgatók, akik fejbe remekül programoznak, viszont az ujjaik nem mozognak a klaviatúrán, tehát ők nem szeretnének házi feladatot csinálni, de a fejükben ott van az egész, minek fárasszuk őket ezzel. Tehát, hogyha valaki nem csinál házi feladatot, majd az EA-n, ugye akkor neki 40%-ot kell elérni. Kísérlet, mert megtanulni, csak úgy lehet, hogyha házi feladatot csinálnak. Ugye az jutott eszembe, hogy a, ugye Magyarországnak egyetlen egy műugró Európa bajnoka van, az a Európa bajnok leugrott a Szabadsághídról, a Turulról. Hát igaz, hogy a lábát eltörte, de kiúszott. Ugye erre azt mondja az ember, hogy hát ez egy kemény gyerek, kellett neki az adrenalin, milyen bátor volt. És ezt tulajdonképpen meg kell engedni. Viszont hogyha holnaptól hosszú sorok kígyóznak tornából, felmentettekből, akik még úszni se tudnak, hogy ők is akkor most megpróbálják ezt a kunsztot, akkor ugye ezt a dolgot meg kell állítani. Magyarán, hogyha sokan nem csinálnak házi feladatot, ellenben nem tudják azt a brilliáns teljesítményt az EA-kon fölmutatni, ami emellé dukálna, akkor jövőre megint bevezetjük azt. Egyébként nem volt, tehát 9 pontból 3 pontot kellett idáig elérni. Most akkor nem kell, hogyha valaki nagyon nem akar, de megtanulni úgyse tudja másképpen. Jó. Ugye ez a honlapja a tájnak. Ugye a tanszéki honlapról is elérhető ez a csoporthonlap. Javaslom a látogatását, mert ugye az összes slide, könyvek, mintaprogramok itt megtalálhatók. A szlájdoknál érdemes ugye az index oldalra rámenni, ugye erre gondolok, erre a részre, amelyik magyarázatokat tartalmaz a szlájdokkal kapcsolatban. Tehát, hogyha itt, az itt levő szöveg nem volna elegendő, akkor érdemes beleolvasgatni. Ugye első órán, most van, mesélni szoktam, ez a demo, ugye? Mesélni szoktam egyrészt a számítógépes grafikáról mi az, alapvető fogalmakat azért tisztázzunk, meg azért lássuk, hogy mivel fogunk a fél év során időt tölteni, másrészt pedig mesélni szoktam a geometriákról. Ezen utóbbi mese nem lesz új, olyan, mint a kisgyereknek, ugye az is szereti ugyanazt a mesét százszor végighallgatni. A geometriákról azért persze úgy fogok mesélni, hogy kis csavarokat beleteszek, hogy ne legyen dög unalmas, de igazából az egésznek a célja az, hogy felfrissítsük az ide vonatkozó már meglevő ismereteiket, mert a geometriák, ezen belül az úgynevezett analitikus geometria lesz a fél év során az anyanyelvünk. Az előadások egy részét nem magyarul fogom itten tolmácsolni, hanem analitikus geometriául, tehát némi jártasságra mindenkinek szüksége van, hogy ezeket kövesse. És amikor a programot majd megírják otthon, akkor nem C++-ba fognak programozni, legalábbis a programjuk egy részét tekintve, hanem analitikus geometriában. Tehát nagyon fontos az, hogy ennek a nyelvnek mondjuk a szintaktikáját, szemantikáját, nyelvtani szabályait készségszinten ismerjék, ugye nem lehet mellé fogalmazni dolgokat, mert akkor nem fog működni. Hát kezdjük el, ugorjunk bele. Mi az, hogy számítógépes grafika? Nagy vonalakban a számítógépes grafikának az a célja, hogy egy felhasználót számítógép előtt ül, vagy a fején van egy virtuális valóságsisak, belemerítsünk egy virtuális világba. Ugye a virtuális világ az a számítógép memóriájában van, számok által reprezentálva. Ugye a számítógép memóriájában nem is lehetnek mások, mint számok. Ugye ezek a számok keletkezhetnek úgy, hogy a felhasználó ad hozzá információkat, akkor modellezésről beszélünk, hogy akkor szépen fölépítjük mi magunk a virtuális világot, vagy mások gondos munkával ezt megteszik. Tehát ez a virtuális világ rakás számával együtt keletkezhet valami számítás, szimuláció eredményeképpen, vagy mérés eredményeképpen. Ez a dolog lényegét nem érint. Ugye a bemerítés annyit jelent, hogy ezt a virtuális világot le kell fényképeznünk valamilyen kameraállásból, és a keletkező képet pedig meg kell jeleníteni a felhasználó számára. Ugye ez a képszintézis folyamat. Ugye mi raszteres megjelenítőkkel fogunk foglalkozni, azt fogjuk feltételezni, hogy egy raszteres megjelenítőről mindenki tudja, hogy véges számú pötty van rajta, ugye picture element, vagy pixel, ugye a két szó összevonásából, véges számú ilyen pixele van, szabályos rázsba szervezve, és minden pixelnek a vörös, zöld, kék lámpácskájának az intenzitását tudjuk mi vezérelni. Tehát tulajdonképpen a kép szoftveres oldalról, és mi ugye szoftveresek vagyunk, az egy kétdimenziós mátrix, ahol minden mátrix elem három szám, egy vörös, zöld, kék intenzitás, ezek a számok 0 és 1 között vannak, ezt felejtsék el, hogy 255, ugye az is 255 is 1, csak egy olyan kettes számrendszerbeli alakban, ahol a kettedes pont a legnagyobb helyi értékű bit előtt található. Tehát ezek 0-1-be levő számok, ugye 0 azt jelenti, hogy a lámpa ki van kapcsolva, 1, hogy amennyire csak lehet maximálisan világít. Tehát a kép is egy halom szám, a virtuális világ is egy halom szám, a képszintés is ezek után annyit jelent, hogy ezt a halom számot átalakítjuk erre a halom számra. Végtelen sok különböző lehetőségünk van erre. Bárki ugye homlokára csaphat, és akkor valami függvényt itten a kettő között implementálhat, az egy képszintézis eljárás lesz. Igen ám, de ezen végtelen sok eljárás között azokat szeretjük általában, amihez nem kell mondjuk egy 10 000 soros felhasználói manuál, ami elmagyarázza, hogy ha ez a pötty itten halvány rózsaszín, akkor annak milyen fantasztikusan fontos jelentése van, hanem ugye azt szeretjük, amire, hogyha ránézünk, akkor rögtön mindenféle magyarázat nélkül megértjük annak a tartalmát. Melyek ezek a képszintézis folyamatok? Hát azok a képszintézis folyamatok, amik a mindennapos világra jellemzőek, mert a mindennapjaink során megtanultuk, hogy hogyan kell a látványt, ami körülvesz minket, értelmezni mindenféle különösebb magyarázat nélkül. Azaz a képszintézis folyamatot analógiákra fogjuk építeni. Ebben a fél évben két analógia fog ugye, hangsúlyt kapni. Az optika, háromdimenziós világot úgy fogjuk lefényképezni, hogy szimuláljuk a fény terjedését, szimuláljuk azt a folyamatot, hogy a háromdimenziós világból egy fényképezőgép belsejében kép keletkezik, vagy a szemünk belsejében és az agy segítségével valamilyen kép hatás kialakul. Kétdimenziós esetre pedig óvodás időkre megyünk vissza, ugye azt, hogy az óvodás rajzolgat egy kétdimenziós papírra, ezt a folyamatot fogjuk szimulálni ugye a számítógépes eszközökkel. Na nézzük először kétdimenziós esetre. Ugye kétdimenziós meg háromdimenziós grafikát azt szerint különböztetjük meg, hogy a virtuális világ az milyen. Hogyha a virtuális világ úgy képzelendő el, mint egy jó nagy lap, akkor kétdimenziós grafikáról beszélünk, hogyha úgy, ahogy a háromdimenziós tér, akkor háromdimenziós grafikáról. Ugye kétdimenziós esetben, tehát akkor a világot egy kétdimenziós síkra pakoljuk föl, ezt kellene definiálni a számítógép memóriájába, a számítógép memóriájában nem fér semmi más, csak szám, tehát számokkal. Ugye hogyan lehet geometriát, virtuális világot számokkal megadni, hát pontosan tudjuk, hogy a koordináta geometriát Descartes erre találta ki. Tehát például Descartes koordináta rendszer két merőleges egyenes, és rajta egy egység, amely, mint hosszúság egység, majd megmondja, hogy ehhez képest, vagy ehhez relatíve a többi távolságot ugye, hogy kell számszerűsíteni. Voltaképpen rajtunk múlik, hogy ez az egység micsoda. Lehet az centiméter, kilométer, lehet az mondjuk egy futballjátéknál a csapatkapitánynak a magassága, a kapunak a magassága, a pálya hossza, bármi, ezt mi döntjük el, szabad kezünk van benne. A lényeg az, hogy ha egyszer eldöntöttük, akkor innentől kezdve az égvilágon mindent ebben a egységben, ebben a mértékegységben kell ábrázolni. Ugye ez nyilvánvaló mindenkinek, mégis az itt ülők jelentős részét el fogja tolni. Mert ugye nem csak a többi geometriát kell pontosan ugyanebben a mértékegységben ábrázolni, hanem tényleg mindent, például a kamerát is, kameraparamétereket is, és a fizikai paramétereket is, hogyha megjelenik ilyen. És már pedig megjelenik. Két példa, egyik példa, kedvenc példám ugye a futballjátéknál, hogy a labdát, hogy szimuláljuk, hogy belerugunk, és az hogy röpül, hát az egységi gyorsulás az egy fontos dolog. Ugye G? Mennyi a G? Erre, hogyha valaki azt mondaná, hogy 10, akkor az szégyelheti magát, mert egyrészt nem 10, hanem 10 méter per szekundum nézet, de ugye nekünk nem méterünk van, hanem például csapatkapitány, és a idő egysége pedig egy fél idő, akkor garantáltan nem 10 lesz a nehézségi gyorsulás. Vagy ugye a kocsma jelenetnél szeretném a sört realisztikusan megjeleníteni, úgy, hogy az ajtó magassága a hosszúság egység. Ugye itt előjön az a fizikai paraméter, hogy mennyi a fény foton szabad úthossza a sör belsejében. Ami egyébként hullámhoz függő, ezért a sör az nem vízszínű, hanem a sárga. Amit, hogyha fizikai könyvekből kinézünk, akkor olyan 1 perc-centiméter dimenziót kapunk, azt a numerikus értéket nem lehet felhasználni, hogyha nálunk az egység nem centiméter, hanem mondjuk a kocsma ajtó magasság. Tehát ezekre vigyázni kell, nagyon könnyű elrontani. Na, vissza. Tehát akkor van koordinátatengelyünk, meg egység, akkor innentől a pontokat nyilván lehet úgy számszerűsíteni, ugye Descartes koordináta elf, hogy mennyit kell gyalogolni az origótól, a két tengely mentén, hogy eljussak az adott pontig, és akkor, hogyha itt a 200 egységet fölfelé, meg 100 egységet, akkor ezt a pontot 200-100 számpárral lehet azonosítani. Ugye ez a geometria. És akkor így véges számú pontot ki lehet jelölni, amit ugye kiegészítünk úgynevezett topológiai információval. Ez egyszerűen annyit jelent, szépen ugye elbonyolítottam, hogy azt mondjuk, hogy ez a 4 pont, ez meghatároz egy négyszöget, ez a 3 pont meghatároz egy háromszöget, meg itten pontok meghatároznak egy halat. Jó? Virtuális világ fölépül, geometriát megadtuk, topológiát megadtuk, még kiegészítjük megjelenítési attribútummal. Ilyen megjelenítési attribútum az, hogy a tető piros, a fal sárga, a hal zöld. Mindenkinek van egy színe. Akkor le kéne fényképezni. Rátesszük a virtuális világra a kamerát, akkor most jelenik meg a kamera. A kétdimenziós világban ez a kamera, ez egy téglalap. Úgy, ahogy a valós világban is az operatőr megy, és akkor nézi, hogy akkor mit lehet látni. Most, hogy ezt a téglalapot, ráadásul olyan speciális téglalap, aminek az oldalai párhuzamosak a úgynevezett világkoordináta rendszerrel, tehát ezt rátesszük a világnak egy részére, és akkor azt szeretnénk a fényképen megjeleníteni, aki az ablak belsejében, ugye a kameraablak belsejében található. És a képernyőn, ugye a képernyőn pixeleink vannak, a pixeleket is számokkal azonosítjuk, tehát itt is van egy koordináta rendszerünk, itt nem kell gondolkozni azon, hogy mi az egység, mert az egység a pixel, de az csak a képernyőn az, itt semmiképpen. Tehát itt kijelölünk egy téglalapot, az lesz a fénykép, és akkor a téglalap, egyébként viewportnak hívja a szakirodalom, ezen viewport tartalmát föltöltjük úgy, hogy a virtuális világ ezen része, ennek a részének a képe jelenjen meg itt. Jó, ez a cél. Oldjuk meg, ha már itt vagyunk. Találjunk ki egy algoritmust erre. Hát a képernyőn véges számú pixel van, mondjuk 1000x1000, hát a viewportban esetleg még kevesebb, hogyha az nem fedi le a teljes képernyőt. Hát menjünk végig a pixeleken egyenként. Ugye minden pixelnek csak egyetlen egy színe van, tehát azzal már nem érdemes külön foglalkozni, hogy a pixelen belül majd hogyan változik a szín. Például kiválasztjuk a pixel középpontját, és akkor azt nézzük meg, hogy az a pont, minek felel meg ugye a virtuális világban. Tehát mondjuk, ha ennél a pixel középpontnál vagyok, akkor visszatranszformálom ezt a pontot a virtuális világba. Ugye mit jelent az, hogy transformáció, vagy mi határozza meg ezt a transformációt? Ezt a transformációt az határozza meg, hogy a kamera ablaknak itt a fénykép, a viewport felel meg. Tehát akkor keresek egy olyan leképzést, ami nem torzít, tehát lineáris, pontot ide, ezt a pontot ide, ezt a pontot pedig ide viszi át. Ugye ez akkor egyértelműen meghatároz egy lineáris leképzést, ezt a lineáris leképzést alkalmazom a pixel XY pontjára, és akkor kapok a világban egy pontot. Ezt a pontot kell megjelenítenem ebben a pixelben, azaz, ha ebben a pontban például a hal látszik, akkor mivel a hal színe zöld, a pixel zöldre kell kitölteni, hogyha valami más színű objektum látszik, akkor annak a színére. Tehát áttranszformáltam, és akkor jön a következő feladat, tartalmazás teszt. El kell dönteni, hogy a virtuális világban szereplő objektumok közül melyik tartalmazza ezt a pontot. Hát a tető nem, ez a téglalap igen, meg a hal is, akkor most sárga legyen, vagy zöld, hogy a kétdimenziós világban nincs olyan geometriai információ, amit három dimenzióban nyilvánvalóan megszoktunk, hogy azt akarja a másikat, aki a szemhez közelebb van. Ugye itt nincs ilyen információ, ezt nekünk kell explicite megmondani, ez ugye prioritásnak nevezik. Ugye mindenki szokott ilyen rajzoló programokat használni, amikor megnyomja azt a menüpontot, hogy hozd előre vagy vidd hátra, ezzel az objektumnak a prioritását maximálisra vagy minimálisra lehet állítani. Tehát ha ilyen ütközés van, ketten is szeretnék megkaparintani ezt a pontot, ketten is tartalmazzák ezt a pontot, akkor annak a színét fogjuk felhasználni, akinek nagyobb a prioritása. Kicsit triviális, de azért kicsit bonyolítsuk el. Hát vagy úgy, hogy akkor a prioritás szerint sorba rendezzük az objektumokat, és akkor először a nagy prioritásukat teszteljük, amikor találunk egyet, aki tartalmaz, akkor kiugrunk, és akkor az ő színét használjuk. Vagy úgy, hogy sorrendbe rendezzük, a legkisebb prioritásról indulunk, de nem ugrunk ki ebből a ciklusból, hanem hogyha megint egy újabb, nagyobb prioritású objektum is tartalmaz, akkor fölírjuk a színt. Vagy pedig úgy, ez lesz a harmadik, hogy nem rendezzük a objektumokat egyáltalán, de mindenkinek van egy prioritása, akkor valamilyen sorrendben végigmegyünk, és hogyha egy objektum tartalmazza, akkor megnézzük azt, hogy az idáig megtalált objektumok közül mi volt a látható szín, és az milyen prioritási objektumból származott. És hogyha az új prioritás nagyobb, mint ugye a korábbi, csak akkor írjuk fölül mind a kettőt. Háromdimenziós esetben ezt a harmadikat fogják használni. Nem kell rendezni, ugye? Egy minimum keresés, az lineáris művelet nem kell rendezni, az feleslegesen bonyolult. Jó, tehát majdnem megoldottuk a kétdimenziós feladatot, egy dolog hiányzik hozzá, hogyan döntjük el, hogy egy pont, egy téglalap, egy háromszög vagy egy hal belsejében van-e? Tehát ez a tartalmazás teszt még hátra van. Hát a téglalapnál marha egyszerű, hogyha az XY a minimális meg a maximális X meg Y közé esik, akkor belül van. Ugye a háromszögnél gondolkozzanak egy kicsit rajta, legkésőbb pénteken úgy is megmondom, ugye a halat pedig majd meg fogjuk tanulni, nyilván nem úgy, hogy külön hal, hanem hogy általánosan akármilyen alakzatnál, hogy lehet megmondani, hogy az egy pont belül van-e, vagy sem. De lényegében megoldottuk. Nézzük a három dimenziót. Ugye a három dimenzióban az optikát, a fényterjedést fogjuk szimulálni, és az a cél, hogy olyan illúziót keltsünk a tisztelt felhasználóban, hogy ő egy valós világot lát, abban az esetben, hogyha nem is valós világot lát, hanem egy számítógépes monitor előtt ül. Ugye a valós világban források vannak, meg objektumok vannak, a fényforrások fotonokat emittálnak, fényhullámokat emittálnak, ezek terjednek egyenes vonalban ütközések között, a felületeken pedig ugye, vagy beletörnek az anyagban, vagy visszaverődnek valamilyen irányban. Hát, hogyha szerencsénk van, hogy akkor a fotonoknak egy csöpp kis része éppen a megfigyelő szemébe ér, és akkor bonyolult, minket igazából nem is nagyon érdeklő folyamatok indulnak, és végül az agyban valahol megszületik egy olyan dolog, amit úgy hívunk, hogy színérzet. Tételezzük föl, hogy ez a delikvens itt, ez egy őr, ezek meg drága tárgyak, gyémánt, arany, ezüst, platina, stb. És ő pedig azért figyeli olyan morózusan ezt az egészet, hogy el ne lopják. Mi meg hónunk alá csapunk egy számítógépes monitort, oda battyogunk, megnézzük, hogy mikor csukja be egy pillanatra a szemét, oda tesszük a számítógépes monitort, ezekkel a drága dolgokkal meg elszaladunk. A cél az, ez a számítógépes grafika célja, hogy amikor kinyitja a szemét a delikvens, ne vegye észre a különbséget. Meg lehet csinálni? Meg. Nézzük meg, hogy hogyan. Ugye a monitorunk pixelekből áll, tehát egy pixel az egy kis téglalap, annak a színét tudom mindösszesen befolyásolni, tehát a vörös-zöld-kék intenzitását tudom befolyásolni, de egyelőre meg akkor tételezzük fel, hogy ennek a kibocsátott spektrumát tudom befolyásolni. Ha sikerülne elérni, hogy ebből a pixelből, ugye ez a pixel adott iránytartományban, mint egy térszög alatt látszik a megfigyelő szeméből. Ha sikerülne elérni, hogy ebből a pixelből pontosan olyan spektrum, azaz pontosan ugyanannyi számú és ugyanolyan frekvenciájú foton érje a megfigyelő szemét, mint ugyanebből a térszögből a valós világban történne, akkor a megfigyelő nem tudna különbséget tenni a két eset között. Ugye egy fotonnak nincsen útlevele, ami nem tud fölmutatni, hogy én a monitorról jöttem, én meg az aranytágyról jöttem. A szem a spektrumot méri, hány darab foton, milyen frekvenciájú foton. Ugye van egyébként a fotonnak más tulajdonsága is, tehát például a rezgési sík, ugye polarizáció, ezzel nem kell foglalkoznunk, mert az emberi szem nem méri, nem tud erről információt szerezni. Csak a ugye, darabszám, frekvencia. Ha sikerülne ezt produkálni, így meghajtani a pixelt, becsaptuk az őrt, és elvihettük az egészet. Hát mire kell ezt beállítani? Ugye ezt ki kell számolni, hogy akkor a valós világból, vagy akár nem is létező virtuális világból ezen térszög alatt mennyi teljesítmény érné a szemet. Hát ehhez fölállítunk egy modellt a számítógép belsejében, ő lesz a virtuális világ. Hát nyilván az objektumok helyett egyenleteink lesznek, amelyek ezeket a felületeket definiálják, a fényforrások helyett megint egyenleteink lesznek, amit a geometriát, meg a kibocsátott teljesítményt leírják. Ugyanebben a világban persze nem csak az objektumokat helyezzük be virtuálisan, hanem a megfigyelőt is, hol van az ő szeme, és mi az az ablak, ugye a képernyő, amin keresztül belenéz a virtuális világba. Ez egy oldalnézetben fölvett téglalap, ugye ez az ablak, amit egyébként ugyanúgy pixelekre bontunk, mint ahogy a valós képernyő is föl van bontva a pixelekre. Tehát fölvettük a világnak a modelljét, és utána szimulálunk, végrehajtjuk azt a számítást, ami megmondja, hogy akkor a valós világban ténylegesen milyen spektrum érné a szemet. Hány foton, milyen frekvenciájú foton. Ja, fény, amit ugye a szem érzékelni tud, az 300-tól 800 nanométeres hullámhosszt fed le, ugye ez a szem érzékelési tartománya, és ezen belül ugye akármilyen hullámhossz elképzelhető, tehát ugye elvileg ugye végtelen sok ilyen van 300 és 800 nanométer között, elvileg ugye végtelen sok frekvencián kéne szimulálni, ez meglehetősen fáradtságos volna, hát nyilván mintavételezünk, a 300 és 800 nanométerben között fölveszünk diszkrét ilyen mintavételi frekvenciákat, nyilván minél többet, annál pontosabb lesz a számítás. Hát akár nanométerenként is. És akkor ezeken a diszkrét hullámhosszokon elvégezzük a szimulációt, megkapjuk azt, hogy akkor az egyes pixeleken keresztül meg különböző hullámhosszokon hány darab foton éri a szemünket, és utána a kiszámolt spektrummal kellene vezérelni a monitort. Hát ugye van egy jó hír, meg egy rossz hír. A rossz hír az, hogy ez a monitor nem lesz képes akármilyen spektrumot kibocsájtani a pixeleink keresztül, mert a monitorokat úgy gyártják, hogy egy pixelnek csak vörös, zöld, meg kék lámpácskája van, tehát csak három diszkrét hullámhossz környékén tud ő fotonokat emittálni. A jó hír pedig az, hogy hát nincs is igazából szükség arra, hogy akármilyen spektrumot mi rákényszerítsünk a pixelre, mert az emberi szem olyan gyatra spektrométer, hogy simán be lehet csapni tök más spektrumban is. Ugye, amikor a jó Isten az emberi szemet teremtette, akkor elég gyatra munkát végzett. Teljesen különböző spektrumokat is ő úgy fog érzékelni, mint hogy az ugyanolyan szín lenne. Tehát meg kell érteni, ugye ez is majd egy külön fejezet lesz, nem túl hosszú, egyszerű fejezet, meg kell érteni, hogy az emberi szem és az agy hogyan működik, hogyan lehet ezt a csalást megcsinálni. Nem fogunk azzal foglalkozni, hogy a szembe csapocskák, meg mit tudom én mi van, hanem egyszerű összehasonlító mérésekre fogunk hivatkozni, hogy ilyen spektrumot, meg ilyen spektrumot egymás mellé teszünk, akkor nem tudunk különbséget tenni közötte, és akkor ezekre az összehasonlító mérésekre fogjuk a csalási stratégiánkat építeni. Ugye ezt a folyamatot, tehát amikor egy kiszámolt spektrumhoz megkeressük a ekvivalens vörös-zöld kék intenzitást, úgy hívják, hogy tone mapping. Jó, ezt is megoldottuk már majdnem, ugye egyetlen egy dolog van, amit a szőnyeg alá söpörtem, hogyan számoljuk ki a fény terjedését. Hogyan számoljuk ki az objektumok geometriája, anyagi tulajdonságai, fényforrások tulajdonságai alapján, hogy akkor hány foton vagy mekkora spektrum menne keresztül a pixeleken, és érkezne meg az emberi szembe. Hát hogyan csináljuk? Ha jobb ötletünk nincsen, akkor azt mondhatjuk, hogy hát a fény az egy elektromágneses hullám, hogy az elektromágnességnek az axiomái alapegyenletei, remélem mindenki fölismerte régi barátját, a négy Maxwell egyenletet, hát ezt kell megoldani. Mindenki fölismerte? Mit mond az első egyenlet? Az elektromos tér divergenciája a töltés, magyarán töltésekből indulnak ki elektromos erővonalak. Második, a mágneses tér divergencia mentes, tehát mágneses töltés, mágneses monopólus nincs. Ha van egy mágnesem, annak van egy északi, meg egy déli, a Föld is ilyen, ugye egy északi, meg egy déli vége, kijön az északiból, bemegy a délibe, ez kör alakú. Hogyha fűrésszel kettévágom a mágnesemet, akkor nem egy külön északi és egy déli pólusom lesz, hanem lesz két északi, meg két déli. Ezt mondja a második Maxwell egyenlet. Harmadik Maxwell egyenlet. Ha a mágneses tér változik, idő-derivált nem nulla, akkor elektromos tér indukálódik a körül. Ugye egy mágnest bedugok egy tekercsbe, akkor feszültség keletkezik rajta, a generátor így működik. Negyedik egyenlet három folyik, akkor a körül mágneses tér jön létre, vagy az elektromos tér megváltozik, időderiváltja nulla, az mágneses tér teret hoz létre. Ugye minket grafika szempontjából ez a két egyenlet érdekel. Ha az elektromos tér változik, akkor mágneses tér keletkezik, azaz a mágneses tér változik, minek következtében visszahat az elektromos térre. És akkor van két dolog, ami elkezdi egymást pumpálni, és ezt úgy hívjuk, hogy hullám. Ugye a vízhullámnál a mozgási, meg a kinetikus energia pumpálja egymást, itt meg a mágnes és meg a elektromos tér. Hát ezt kell megoldani. Ugye ezek az axiómák, tulajdonképpen minden erre többé-kevésbé egyszerűen visszavezethető, ezt meg tudom oldani, akkor azt is meg tudom mondani, hogy mekkora spektrum fogja érni a szememet egy pixelen keresztül, hát nyilván felhasználva a geometriát, meg az anyagi tulajdonságokat is. Meg tudják oldani a Maxwell egyenleteket? Persze, hogy meg tudják, azt kell begépelni, hogy Maxwell Equations, Free Download, C++, stb. Source Code. Megvan. Hát akkor ezt is megoldottuk. Ugye, mennél pontosabban követjük a fizika törvényeit, annál realisztikusabb lesz a kép. Ezek egész realisztikusak. Egyébként ez egy végzős hallgatómnak a képei. Ugye, fölhívám a figyelmet, nem tudom, mennyire látszik a BME IIT márkájú órára. Meg azért ez tetszik, ugye volumetrikus kausztika, disperzió, tehát ezért még fehér fénynél is a szivárvány színeire bontódik a dolog. Hát ugye mindent megoldottunk, akkor miről fogunk beszélni a fél év során? Mindent tudunk, ugye csak a tartalmazást kell megoldani két dimenzióba, három dimenzióba meg le kell tölteni egy Maxwell egyenlet megoldót. Hát azért van egy-két probléma, pontosabban egy fő probléma. Az, hogy mi valós idejű grafikát szeretnénk általában, ami azt jelenti, hogy másodpercenként minimum 20, de lehet, hogy több kép is szükségeltetik, mert ugye akkor érezzük a sorozatot folyamatos mozgásként, különben pedig szakadozik az egész. Ami nem sok időt enged, ugye egy-egy pixel színének meghatározásához. Hogyha a képünk ezerszer ezeres, de hogyha egy kicsit kidülleszteném a mellemet, akkor azt mondanám, hogy 4K x 4K. Egyébként hihetet. Szóval 4K x 4K, hogyha az ember visszaszámol, mennyi ideje van egy pixel, hihetetlen. De legyünk szerények. 1K x 1K. 1 millió pixel. A másodpercenként 20-szor kell felrajzolni, 1 millióval, az 50 nanoszekundum, 1 pixelre 50 nanoszekundum idő jut. Ugye a néhány gigás processzornál ez mondjuk maximum 100 gépi utasítás, vagy e körüli gépi fázis. Tessék 100 gépi utasítással megoldani a Maxwell egyenleteket, mondjuk egy olyan térben, mint ez a repülőgép, Boeing 727-es, ahol a felületelemek háromszögek száma 323 millió. És maga a modell, ugye 323 háromszög, de háromszögnek három csúcsa van, ugye egy csúcsban három koordináta, egy koordináta az float, az 4 byte, ezek szépen összeszorozzuk, akkor kijön, hogy minimum 15 gigabyte, ami be se fér a számítógép memóriájába. Tehát akkor 50 nanoszekundum alatt kellene egy pixel színét kiszámolni, amihez el kell dönteni, hogy abban a 323 millió háromszög közül melyik látszik. Tehát mindegyiket azért kézbe kell venni, azért is, hogy melyik látszik, melyik takarja a többit, meg azért is, hogy ugye melyik fog majd ide fényt sugározni. Tehát akkor az 50 nanoszekundumot elosztjuk 323 millióval, és akkor ki, nem is tudom, hogy milyen szám, hogy hívják azt a számot, de az biztos, hogy a processzor egy fázisának, egy órajelének halvány-halvány picikek töredéke. Ami alatt nyilván nem lehet csinálni semmit. Nem lehet csinálni semmit? Dehogy nem, látjuk. Ez az a kihívás, hogy hogyan. Ugye ő Able Human. Tehát egyébként ezt a szerencsétlent kivégezték Texasban. Utána berakták, hogy felajánlotta a testét tudományos célokra. Azt nem mondták egyébként meg neki, hogy azután, hogy lefagyasztják, mit tudom én, mínusz 270 fokra, és berakják CT MRI berendezésbe, ez egy CT vizualizáció, amit látszik, még milliméterenként ledarálják a testét, úgyhogy optikai rétegek is keletkezzenek belőle. Tehát ugye ez egy CT vizualizáció, milliméterenként csináltak egy felvételt, és egy felvétel pedig ezerszer ezres kép, és akkor ugye egy ilyen pixelben a CT ugye azt méri, hogy a röntgensugárzás mennyire nyelődik el és szóródik ki, ugye az elektronok szórják a röntgensugárzást, tehát azt tudjuk ebből megállapítani, hogy egy pontban, egy háromdimenziós pontban mi az elektronoknak a sűrűsége. És akkor ugye ezerszer ezres képekből van 2000 darab, ez 2 milliárd, tehát 2 milliárd pontból kell valós időben adott megvilágítás mellett valamilyen háromdimenziós megjelenítést produkálni. Elve tudjuk, Maxwell egyenletek, de azért ez ezentúl sokkal nagyobb kihívást jelent. Mit fogunk csinálni akkor mégis a fél év során? Veteránok már tudják. Ugye szünetet fogunk mindenek előtt tartani. Ugye a szünet után folytatom a mesét geometriákról és algebrákról, ez egy ismétlő mese lesz. Aztán ugye pénteken nekiesünk tényleg a számítógépes grafikának, először ugye a modellezés ágán, hogyan lehet a virtuális világokat fölépíteni, hogyan lehet a virtuális világban egyszerű módon mondjuk görbéket, felületeket definiálni. Ugye a virtuális világ elemeit mozgatni is kell, ugye azért többek között, mert az animáció során ezek mozognak, meg azért is, mert az egyik koordináta rendszerből, a világból át kell menni a képernyőre, ami megint egy mozgatás. Ugye ezeket úgy hívjuk, hogy transformációk. Látni fogjuk, hogy a mozgatás sokkal egyszerűbb, hogyha nem Descartes koordinátákkal dolgozunk, hanem egy nekünk nagyon kedves dologgal, a homogén koordinátákkal, aminek az a jellemző, hogy egy háromdimenziós pontot 4 adattal ad meg. Akkor megismerkedünk a kétdimenziós képszintézis algoritmusaival. Egyet már tudunk, ezt akkor kiegészítjük, meg hát nyilván olyan megközelítést fogunk majd itt tárgyalni, ami nanoszekundumon belül képes ugye képet generálni, vagy nanoszekundum környéki idővel tud képet generálni. Ugye a grafikus programjaink részben a CPU-n fognak futni, amihez ugye C++-ban fognak programozni, részben a grafikus kártyán egyébként, ami egy, önmagában egy szuperkompjúter, hát ezért tud ilyen teljesítményt kihozni. Amit ugyancsak ki fogunk használni, hogy a grafikus kártya vezérléséhez az OpenGL könyvtárat alkalmazzuk, a grafikus kártya processzorainak a programozásához, meg egy C-szerű programozási nyelvet, amit úgy hívnak, hogy GLSL, ugye OpenGL Shading Language. És akkor megkapják az első házi feladatot, most már akar, ugye OpenGL-be is tudnak, meg GLSL-be is tudnak, C++-ba meg már idáig is tudtak, össze tudják rakni. Áttérünk ugye három dimenzióban, először a fizikát fogom összefoglalni, ugye mik azok az optikai alapok, amiket szimulálunk a képszintézis során. Ugye a sugárkövetés, ugye ez egy sugárkövetéssel készült kép, egy gyönyörű, egy névjegyen elférő algoritmus, amivel tükröző, törő, diffúz módon visszaverő objektumokat lehet nagyon jó minőségben megjeleníteni. Ugye manapság a úgynevezett production renderingben, tehát amikor film céljára készülnek képek, ez a de facto standard. Éppen az általánossága miatt. Persze, ugye amikor egy képkockát egy filmhez számolnak, az nem valós időben történik, hanem ugye amikor az első számítógéppel generált filmek megszülettek, akkor még eltöltöttek mondjuk 2-3 órát is egy kép számításával. Azóta a számítástechnika rengeteget fejlődött, a számítógépek sokszorosára fölgyorsultak, most már 1-2 napot is eltöltenek vele. Ugye ellentmondás, de igaz, mert hát nem is úgy néznek ki a mai filmek, mint tudom, 20 évvel ezelőtt. Tehát meg is van az ára. Ugye az inkrementális képszintézis az azon algoritmusok összessége, amit a grafikus kártya implementál. Tehát itt az alapvető cél, és mindent ennek rendelünk alá a sebesség. Nanoszekundum, tehát néhányszor 10 gépi utasítás elegendő legyen, meg persze egy rakás célhardware, ugye ezt se szabad azért elfelejteni, elegendő legyen a képszintézis feladat megoldásához. Ugye animáció, játék, arról beszélni, és a fél év végén más geometriát szeretnék itten előhozni, ugye a fraktál geometriát, ami nem csak azért fontos, mert a számítógépes grafikában ez számítógépes grafikával ez szimbiózisban élt, és számítógépes grafikában gyakran használják, hanem azért is, mert egyrészt más tárgyakban erről nem nagyon hallanak, de ugyanakkor, hogy egy picit megértik ezt az egészet, akkor a világképük alapvetően megváltozhat. Ugye fiatalon az ember úgy gondolja, hogy ide nekem a feladatot, majd én leprogramozom, hogyha lassú, akkor veszünk még 3 gépet, majd az a 3 gép lefuttatja, és ezen a hazataliskázom a pénzt, amit adnak érte. A világ nem ilyen egyszerű, vannak olyan feladatok, amit csak úgy érdemes elvállalni, hogy a pénz átvétele után eltűnünk a telepről, és elbújunk a világ másik végére, mert nem lehet megcsinálni. És a fraktálok éppen ezt a világot tárják föl, hogy hol vannak azok a határok, amit nem érdemes átlépni, mert nem vezetőképes világhoz. Na, akkor tartsunk szünetet, hogy a szünet kellemesebben teljen, szünet alatt 2 kockaédes lágerrel is szeretném szórakoztatni a társaság. Jó, akkor 15 perc. Jó, folytatom a mese délutánt, ugye geometriákról, meg algebrákról. Ugye a számítógépes grafikában, virtuális világban különböző alakzatok vannak, ugye a geometria az, ami alakzatokkal foglalkozik, tehát nekünk ez a téma kell. Ugye a geometria egyébként szó szerint földmérést jelent. Sokáig, sok száz éven keresztül a természettudomány volt. A mai különböző természettudományok számtalan ága ebből fejlődött ki, és a nyomát ma is magán viseli. Gondoljunk csak olyanokra, hogy a szám egyenes, vagy a komplex szám sík, vagy arra, hogy egy függvény az egy görbe, a deriváltja ugye az érintő meredeksége, az integrál meg görbe alatti terület, vagy akár gondoljunk fizikában arra, hogy az alapvető megmaradási törvények, impulzus, perdület, energia, megmarad, ez mind-mind levezethető alapvető szimmetria elvekből, nevezetesen csinálok egy kísérletet itt, aztán utána elfordítom az asztalt, meg mindent, ami a kísérletre hat, és megismétlem, akkor nyilván ugyanazt az eredményt kapom, eltolom, ugyanazt az eredményt adom, holnap megismétlem, ugyanezt az eredményt kell kapni. A geometria más tekintetben is például szolgált a természettudománynak, hogy kell természettudományt művelni, úgyhogy alapigazságokat, amelyek tapasztalatra épülnek ugyan, de hát persze mindent megtapasztalni mégsem lehet. Alapigazságokat, úgynevezett axiómákat fogalmazunk meg, ezeket nem vitatjuk, és innentől kezdve magát a tudományt ezekből az axiómákból, ugye logikai következtetéssel származtatjuk. Ja, nézzük példaként a legegyszerűbbet, meg mindenki által a legismertebbet, az euklidészi síkgeometriát. Nem akarom most teljes mértékben axiomatikusan fölépíteni, ezek inkább csak példák, de azért elég sok ilyen axiomát itt felsoroltam. Két pont meghatároz egy egyenest. Elhisszük? Igen, senki nem tapasztalta az ellenkezőjét, tehát igen. Egy egyenesnek van legalább két pontja. Igen. Egy egyeneshez, meg egy ponthoz, itt egy egyenes, itt egy pont, egy olyan másik egyenes húzható, amely nem megy át ezen az egyenesen. Ez az ominózus párhuzamossági axióma. És akkor ugye ezt a másik egyenest ehhez képest párhuzamosnak mondunk. Ugye vegyük észre, hogy ezek persze ilyen alapigazságok, de van egy másik nagyon fontos feladata is, amit nem szoktak annyira hangsúlyozni az axiómák kapcsán, nevezetesen az, hogy a alapfogalmakat implicite definiálják. Ilyen alapfogalom, hogy mi az, hogy pont? Mi az, hogy egyenes? Van a geometriában a definíciója annak, hogy pont? Egyenes? Nincs. De az axiómák mégis beszélnek róla. Ugye, akkor hirtelen megijedhetünk, hogy úristen, akkor különböző emberek másképpen képzelik el a pont meg a egyenes fogalmát. Esetleg van olyan gonosz, aki azt mondja, hogy az ő fejében ez az egyenes. Előbb-utóbb az axiómák a fejére koppintanak, mert ha így képzeli el az egyenest, akkor valamelyik axióma előbb-utóbb hibásnak mutatkozik. Nem lehet úgy elképzelni. Ez az implicit definíció. Ugye a euklidészi geometriára azt is szokták mondani, hogy metrikus, tehát meg lehet mérni a dolgok nagyságát. Beszélhetünk pontok és egyenesek különbözőségéről, és ezt számokkal mérhetjük, hogy a két pont különbözősége a távolsága. Két egyenes különbözősége a bezárt szög. Ugye ezek nagyságjellegű mennyiségek, távolságszög. Na ezekre a nagyságjellegű mennyiségekre vonatkoznak ugye további axiómák, tehát ha elmozgatunk valamit, akkor a nagyság nem változik, hogyha földarabolunk valamit, akkor a részeknek az összege az megadja az eredetinek a méretét. Ugye ez is logikus. Jó. Tehát egyszer ezt valahogy fölépítettük, mint mondtam, tapasztalásra épülnek ezek. Persze nem lehet minden megtapasztalni, ezért mindenképpen van bennük egy jó adag vallásos hit. Azt mondjuk, hogy ez igaz. Nem csak itt igaz, nem csak 10 kilométerre arrébb igaz, hanem 5000 milliárd kilométerre is igaz. Ugye ez az a vallásos hit, amit nem tudok leellenőrizni, mert nem tudok elmenni oda, és nem tudom megnézni, hogy tényleg így vannak-e a dolgok. Ha egyszer fölépítettük, akkor innentől gyárthatunk, ugye a matematikusok gyártanak tételeket, és a tételek összessége lesz majd a geometria. Hát vegyük például azt a tételt, hogy két különböző egyenes, legfeljebb egy pontba metszi egymást. Ugye hogyan lehet bebizonyítani? Vissza kell vezetni az axiómákra, ugye a bizonyítás indirekt. Tegyük föl, hogy van két különböző egyenes, nagy gonoszan legalább két pontba metszi egymást, ugye ez az indirekt feltevés. Itt a két pont, ugye ez mind a két egyenesen rajta van, na de két pont egyértelműen meghatároz egy egyenest, tehát ez a kettő nem lehet különböző, ellentmondásra jutottunk, tehát az eredeti feltevés, ugye indirekt feltevés hamis volt. Második tétel. Ha van két párhuzamosunk, és azt elmetszük egy harmadikkal, akkor ezek a szögek megegyeznek, és megfordítva, hogyha ezek a szögek megegyeznek, akkor ez a két piros egyenes nem metszi egymást, azt, nem, hogy két egyenes nem metszi egymást, azt úgy hívjuk, hogy párhuzamos. Bizonyítsuk be. Hát nézzük meg, hogyha ez a két szög megegyezik, akkor metszheti-e a két egyenes egymást mondjuk ebben az irányban. Hát ha metszi egymást, mivel ugye, bocsánat, rossz felé mentem, ugye ezek a szögek is pontosan ugyanazok, tehát innen nézve a helyzet pontosan ugyanaz, mint innen nézve, tehát ha metszik egymást ebbe az irányba, akkor ebbe az irányba is kutya kötelességük metszeni. Mert tök mindegy, hogy én most innen nézek rá a feladatra, vagy onnan nézek rá a feladatra. Tehát ha itt van metszéspont, akkor két metszéspont van, de azt előbb beláttuk, hogy két metszéspont nem lehet. Ugye a megfordítás pedig abból következik, hogy egy egyeneshez csak egyetlen egy olyan másik rakható egy adott ponton keresztül, amelyik nem metszi az eredeti egyenest, hogyha ugye már találtunk olyat, ahol ez a két szög megegyezik, akkor nem lehet még egy másik, ahol ez a két szög eltérő. Harmadik tétel. Ugye a síkon van három pontom, ugye azt az axiomát nem írtam föl, hogy a síknak van legalább három pontja. Egyébként valami ilyesmi is kéne. Két pont egyértelműen meghatároz egy egyenest, ez a két pont ezt, ez a két pont ezt, ez a két pont ezt, és akkor keletkezik nekem valami, amit úgy hívok, hogy háromszög. A háromszögek szögeinek összege 180. Ez a tétel. Ugye itt van két pont, rajtuk egy egyenes, meg egy különálló pont, ezen a ponton egyetlen egy olyan másik egyenes húzható, ami nem megy át az eredetén, ugye ez volt a párhuzam. Most hát húzzuk is meg. Aztán ugye a másik tételt felhasználva, akkor ez a két szög megegyezik, meg ez a két szög is megegyezik, és akkor lám-lám a háromszögnek a három szögeit egymás mellett felsorakozik, a részek összege a egész, összeadjuk őket, akkor a teljes szög felét kapjuk meg, mivel a sumérok 60-as számrendszerben dolgoztak, és a kör pedig 360 részre bontották, ezért ugye annak a fele éppen 180. Pitagórasz tétel, derékszög, háromszögre A nézet plusz B nézet egyelő C nézet, ezt nem bizonyítom be, mert egyrészt úgy is tudják, másrészt pedig meg fogjuk kapni a bizonyítást ingyér pár percen belül. Jó, és akkor folytathatnám, hogyha matematikus lennék, akkor fél évig is elszöszmötölnék ezzel. Nekünk ez most idáig bőven elég, nem fogom ezt így tovább csinálni euklidészi síkgeometriával, mert ez számunkra tévút. Ugye idáig el kellett jutni, majd mindjárt meglátjuk, hogy miért, de innentől a további dolog tévút. Mi nem akarunk geometriát csinálni, nem akarunk geometriával foglalkozni. Mi programozunk, mi lusták vagyunk, és minden feladatot rá akarunk sózni a számítógépre, hogy azt csináljon geometriát helyett. Egy számítógépnek soha büdös életben nem lehet olyan dolgokat elmagyarázni, hogy axióma, mi az, hogy pont, mi az, hogy alapfogalom, és így tovább. Ezeket az absztrakt fogalmakat ő soha nem fogja megérteni, ő csak számítani tud, képleteket tud kiértékelni, tehát nekünk ezt az egész hóbelebancot le kell fordítani képletekre. Ez lesz az a továbbhaladási irány. De még mielőtt ebbe belemennénk, nézzünk meg más geometriákat is. Ugye a Euklidesz Alexandriába ért, Egyiptom, környék olyan, mint a Hortobágy lapos, és különben sem ment olyan nagy távolságokat, tehát amit ugye a Hortobágyon mi is megtapasztalunk, azt tapasztalta ő is, azért születtek ilyen axiómák. Ha ő több kontinensen átkelt volna, akkor előbb-utóbb rájött volna, hogy ezek az axiómák nem is igazak, mert ugye a Föld felszíne az nem lapos, hanem ugye egy gömb, és abban a környezetben ez a tapasztalás nem igaz egyáltalán. Mert csak a görögök tudták, hogy a Föld gömb, sőt, egész pontosan meg is határozták a Föld kerületét abból a megfigyelésből, hogy ha délebre megyünk, akkor egy oszlopnak a legrövidebb árnyéka mindig rövidebb lesz, és hogyha, mit tudom én, 500 kilométerrel lejjebb megyünk, és akkor megnézzük, hogy a legrövidebb árnyék mennyivel rövidül, ebből vissza lehet számolni. És ugye azt találták, hogy kb. 30 ezer kilométer a Föld kerülete, ugye a 40 ezerhez képest ez egész jó. Nyilván nem kilométerbe számoltak, hanem stadionba, de a stadionok megmaradtak, tehát mi meg tudjuk csinálni ezt az átváltást. Tehát ha Euklidesz nagyobbat sétált volna, akkor ugye más geometria alakult volna ki. Még mielőtt ezekbe a más geometriákba belekóstolnánk, azért egy dolgot tisztázni kell, ugye ezek a gömbfelülete is görbült, hogy mit jelent az, hogy görbület. Hát mit jelent az, hogy görbület egy görbe esetében? Ugye ez következőt jelenti, hogy állandó sebességgel én végigautózok ezen a görbén, akkor milyen erő fog engem az autó egyik vagy a másik oldalához passzírozni. Ez a görbület, ezzel arányos. Egészen pontosan, egy pontban a görbület érdekes, akkor megkeresem az érintő kört, ugye annak van egy sugara, és annak a sugárnak a reciproka az a görbület, ez a definíció. Ugye lehet autóval kanyarodni balra is, meg jobbra is, ugye nyilván a kettő nem ugyanaz, azért, hogy a különbséget tegyünk, mondhatjuk azt, hogy ha balra kanyarodunk, akkor a görbület pozitív, ha jobbra kanyarodunk, akkor pedig negatív. Jó? Definíció megvan. Aztán felület. Ugye egy felületnek a görbülete hogyan azonosítható? Remek kis, nem tudom, ami otthon magazin. Ugye ez egy görbült felület. Következőt csinálunk. Ebbe a pontba érdekes a görbület. Megkeresem ugye az érintősíkját, és akkor az arra merőleges normál vektort. És ezen keresztül fektetünk egy síkot. Ugye a normál vektor körül ez elforoghat. Ugye ebben az irányban, hogyha most kard lenne a kezemben, akkor így lemetszetném az egészet, és a felület és ennek a síknak a metszete az egy síkgörbe lenne. Aminek ugye a görbületét ki tudjuk számolni, érintőkör reciproka. Tehát ha így metszem, akkor mennyi lenne az érintőkörnek a reciproka, a hengernek a sugara. Aztán, hogyha elfordítom, akkor a metszet ugye ellipszis lesz, az érintőkör sugara egyre nagyobb lesz, egészen odáig, amíg ebbe az irányba metszük, akkor ugye egy egyenes kapok, annak a érintőköre sugara végtelen, ugye a reciproka pedig nulla. Tehát azt figyelhetjük meg, házi feladat általánosan bebizonyítani, elvileg mindent tudnak hozzá, hogy ha elkezdem ezt forgatni, tehát melyik irányba számolom a görbületet, akkor lesz egy irány, ahol a görbület maximális, és egy másik irány, amiben a görbület minimális, és ez a két irány egymásra merőleges. Ezeket úgy hívják, hogy fő görbületi irányok, vagy principális görbületi irányok. Tehát egy sörös üvegnél a principális görbületi irányok ezek. És ugye nyilván mi a tenyerünket arra az irányra, fő görbületi irányra szeretjük rátenni, ahol maximális a görbület, hogy jól meg lehet ragadni. Ugye a másikat nehéz, másik irányt nehéz. Ezek merőlegesek egymásra. És a felületek görbületét akkor ezek után úgy fogjuk számítani, hogy a fő görbületi irányokban a görbületeknek a szorzatát tekintjük. Ezt úgy hívják, hogy Gauss görbület. Például egy sík esetén mik a fő görbületi irányok? Hát ugye tök mindegy, hogy melyik irányba megyek, a metszet az mindig egy egyenes lesz, a görbület minden irányban nulla, tehát itt igazából mindenki fő görbületi irány. Henger. Egyik irányban a görbület ugye 1/r, ebben a görbület nulla, a szorzat nulla. Tehát a henger és a sík Gauss görbülete ugyanaz. Ki is lehet teríteni torzítás nélkül. Azért lehet kiteríteni, mert ugyanaz a görbületük. Ugye a gömb esetén ráteszem ezt a síkot, elvágom, mit fogok látni? Egy fő körét fogom látni a gömbnek, aminek ugyanaz a sugara, mint a gömb sugara, hogy annak a reciproka lesz ebben az irányban. Ugye a gömb esetén is tök mindegy, hogy melyik irányba vágok, mindig ugyanezt a kört látom, tehát a Gauss görbület a gömb sugarának, reciprokának négyzete. Ezek pozitív görbületű felületek. Ugye vannak olyan felületek, mint például a chips, vagy a lónyereg, ahol nem lehet rárakni úgy az érintő síkot, hogy az nem etsze át a felületet, mert ugye az egyik fő görbületi irány az érintő síkhoz képest fölfelé megy, a másik görbületi irány pedig lefelé megy. Ugye eljátsszuk azt a gondolatot, hogy balra pozitív, jobbra negatív, a két fő görbületi irányban a görbületek közül az egyik negatív, a másik pozitív, a szorzatuk pedig negatív lesz. Ez negatív görbületű felület. Negatív görbületű, sőt, megfelelő beállítással negatív állandó görbületű felület a trombita is. Ugye az egyik fő görbületi irány ez, a másik fő görbületi irány pedig ez. Ugye másik házi feladat, milyen függvénynek kell, nyilván valami hiperbolikus függvénynek kell lennie ennek, a trombita sziluettjének ahhoz, hogy a görbület, a két gauss görbület szorzata állandó legyen. Ugye tipikus az, hogy a felületeknél az a görbület nem állandó minden pontra, ugye ezek nagyon speciális esetek. Ugye tavaly az előző fél évben a fél év nagy részét kedvencünknek, a tórusznak szántuk. Ugye a tórusz görbülete pontról pontra változik, itt a külső részen pozitív, a belső részen pedig negatív. Ugye a belső része úgy néz ki, mint ez. Jó, megtanultuk, hogy mi az, hogy fő görbületi irány, miért jó ez nekünk. Hát többek között azért jó, mert hogyha nem fotorealisztikus képszintezést szeretnénk, hanem úgynevezett illusztratívat, ami azt jelenti, hogy azt próbáljuk a számítógépes grafika eszközeivel szimulálni, hogy egy művész hogyan rajzolgatná meg, akkor persze a művész algoritmusát kell megérteni, a művész algoritmusa pedig az, hogy a görbületek hangsúlyozására ő mindenféle matematikai ismeret nélkül a fő görbületi irányokra fogja rajzolgatni a vonalkákat. Tehát nekünk is ezt kell megkeresni. Még egy alma fő görbületi irányai így néznek ki. Nyilván ugye a szimulációhoz hozzá kell keverni zajt, lesz olyan zajt, ami a képkockánként nem vibrál, mert hát nincs az az ember, aki kétszer ugyanazt a vonalat tökéletesen meg tudná rajzolni. Tehát mindenkinek remeg egy kicsit a keze. Ez a piszkos Fred, azt hiszem talán a szingapúri kikötőben, még mielőtt bemegy és kirámolja a helyi kocsmát. Különböző rétegek jelennek meg ezek a művészi elemek, amik a fő görbület irányokat követik. Lehet ezt használni tulajdonképpen valós felvételekre is, nem feltétlen számítógépes grafikával generáltakra. Ugye Kinectet mindenki ismeri, tehát ma egy kamera mellé mindig hozzátesznek egy olyan másik kisebb kamerát is, ami azt méri, hogy a felvett objektum milyen távol van. Így a RGB, ugye színes kép mellé, hát valamilyen nagyon zajos és pontatlan, de geometriai információ is keletkezik, hogy arról a térről, amit lefényképezünk. És ugye ebből a geometriai információval persze főgörbületi irányokat lehet számolni, és akkor rá lehet húzni a vonalkát, úgy néz ki valós időben akár, mint hogyha rajzoltuk volna. Tehát a főgörbületi irány az egy hasznos dolog. Na, akkor térjünk vissza Euklideszhez, és tételezzük föl, hogy ő tudja azt, hogy a Föld az gömb alakú, vagy nagyokat sétált, és tapasztalta azokat a dolgokat, ami egy gömb felületén tapasztalható. A lényeg az, hogy nem azt tapasztalja, ami az euklidészi geometriában meg van fogalmazva. Azok az axiómák nem maradnak érvényben. Ugye van egy olyan, hogy két pont mindig meghatároz egy egyenest. Hát először is, a gömb felületén mi az egyenes? Az egyenes mindig két pont közötti legrövidebb út. Egy gömb felületén két pont közötti legrövidebb út, az az úgynevezett főkör, tehát venni kell a két pontot, meg a gömb középpontját, ez egy sík, ez a sík elmetszi valahol a gömb felületét, vagy bárminek a felületét, na ez a vonal lesz az egyenes. Ez egy főkör. Ugye a hosszúság és a szélességi fokok közül az északi és a déli pontot összekötő hosszúsági körök, azok főkörök, ugye a vízszintes szélességi körök közül csak a egyenlítő az, a többiek nem. Ugye a főköröknek a sugara mindig ugyanaz, mint a gömbé. Jó, két pont meghatároz egy egyenest, egy főkört. Hát általában igen, de azért nem mindig, tehát hogyha például a két pont az északi meg a déli sarok, akkor az az összes hosszúsági körre ráillik. Tehát vannak kivételek. Nem igaz az, hogy mindig. Egy egyenesnek van legalább két pontja. Igen, ez továbbra is fönnáll. Ha van egy egyenesünk, egy főkörünk, akkor lehet rajzolni egy másik egyenest, ami nem metszi? Hát ha összetörjük kezünket, lábunkat, akkor se két főkör mindig két pontban metszi egymást. Tehát ez se igaz. Átmozgatható dolgok mérete változik, tehát van valamim, arrébb tolom, igaz, részek összege, a részek méretének összege, az egész mérete, ez is igaz. Vannak, akik érvényben maradtak, vannak, akik nem maradtak érvényben. A lényeg az, hogy nem mindenki maradt érvényben, tehát a geometriának az összes olyan törvénye, amely a nem érvényben maradó axiómákra hivatkozott, érvénytelenné vált. Tehát azzal, hogy azt mondtuk, hogy a világ nem lapos, nem gömbszerű, teljes geometriát lényegében kidobtuk az ablakon. Azok a tételek, amit levezettünk, a háromszög szögeinek összege 180 fok, hogy A nézet meg B nézet egyenlő C nézet, nem lesz igaz. Nézzük meg például. Tehát ebben a geometriában a háromszög szögeinek összege nem lesz 180 fok, hanem mindig nagyobb lesz, mint 180 fok. Mégpedig az a többlet annál arányosan nagyobb lesz, minél nagyobb a háromszög. Példa, északi sark. Megyünk délnek egészen az egyenlítőig, ugye ez 10.000 kilométer. Egyenlítőn jobbra kanyarodunk, ez 90 fok. Elmegyünk 10.000 kilométert, tehát ugye a kerületnek a negyedét, majd északnak fordulunk, ugye ez megint 90 fok, és visszaérünk az északi sarkra, ugye ez 360 fok, ugye mi a teljes egyenlítőnek a negyedét jártuk be, tehát akkor ez 360 per 4, ez is 90 fok. Háromszög szögeinek összege 3x90, 270 fok. Jó? Nem lesz 180 fok. Persze, hogy nem lesz, mert az az axióma, amit főhasználtunk annak bizonyítására, hogy háromszög szögeinek összege 180, nem maradt érvényben. Mi a helyzet a Pitagorasz tétellel? Hát ez egy derékszögű háromszög, sőt, nagyon is derékszögű, mind a három szöge derékszög. Ráadásul mind a három oldala ugyanannyi, tehát A négyzet meg B négyzet, az két C négyzet, nem C négyzet, tehát már az sem igaz. Ugye euklidészi geometriában beszélünk olyanról, hogy hasonlóság, meg egybevágóság, ugye két háromszög hasonló akkor, hogyha a szögei megegyeznek, de az egyik lehet kisebb, mint a másik, és egybevágó akkor, hogyha minden méretük megegyezik. A gömbi geometriában ez a kettő ugyanazt jelenti. Miért? Mert hogyha elkezdjük növelni a háromszöget, akkor a szögeinek összege nő. Tehát két háromszög csak akkor bírhat ugyanolyan szögekkel, ha mérete is megegyezik. Ez egy más világ, teljesen más világ. Tavalyi előző fél évi első házi feladat, csak hogy érezzük, hogy egy gömbi geometriában szeretnénk ugye repülőgép útvonal tervezés. Hát régen volt direkt járat Budapest, meg Toronto között, annak ugye a legrövidebb útja ez, Izlandot és Grönlandot is látjuk ilyenkor. Vissza akarunk repülni, mit tudom én, mit látogassunk meg, mindegy, Brazília. Akkor ez egy háromszög. Szögeinek összegét le lehet olvasni 180-nál nagyobb. Vagy, ha Budapestről Pekingbe akarunk menni, akkor nem csodálkozhatunk azon, hogy Minszbe, ami ugye innen északra van, áll meg tankolni a repülőgép. Ez nem ilyen egyszerű volt a tavalyi első házi feladat, mert ugye ez egy teljesen gyakorlati feladat, ilyet már a Google Map, meg hát a repülőgépen üzemelő szoftverek tudnak, hát hogyha már más megcsinálta nekünk, nem kihívás. Hát a veteránok tudják, hogy ez annyival volt megcsavarva, hogy a bolygó nem gömb alakú, hanem tórusz alakú. De egyébként ugyanez kellett. Ugye a gömb pozitív görbületű, ugye ennek az ellentéte az, amikor egy olyan geometriát képzelünk el, ahol a geometria konstans negatív görbülettel rendelkezik. Tehát egy része mondjuk olyan, mint egy nyereg vagy egy chips. Ugye itt a legrövidebb utak, megint ugye azok az egyenesek, a legrövidebb utak ilyen hiperbola jellegű dolgok, tehát hogyha két hiperbólát egymás mellé teszek, úgy, hogy ugye a legközelebbi részen ezek derékszögek, ez felelne meg a párhuzamosságnak, akkor mivel ezek távolodnak el egymástól, ugye a hiperbola tulajdonságai miatt, itt még lehetőségem van egy kicsit arrébb csavarni, és akkor ebből a hiperbólából egy ilyen hiperbólát gyártani, még mindig nem fogja a kettő metszeni egymást. Azaz, egy ilyen esetben, ha van egy egyenesem, meg egy másik pontom, akkor nem egyetlen egy másik egyenes húzható rajta keresztül, hanem egy szögtartományban levő végtelen sok. Jó? Ez a hiperbolikus vagy bolyai geometria. Ezt is axiómákkal kell felépíteni. És a szépsége többek között ennek az, hogy egyetlen egy szót változtatok meg a euklidészi geometria axiómáiban, ugye azt megtartom, hogy két pont meghatároz egy egyenest, egy egyenesnek van legalább két pontja, de a párhuzamossági axiómába, ami Euklidész szerint azt mondaná, hogy pontosan egy olyan egyenes van, ami nem metszi, most azt mondjuk, hogy több van. Az összes olyan tétel, euklidészi geometriai tétel, ami erre építene, például a háromszög szögének összege 180, összedől romjaiban hever, nekünk pedig, ahogy a Bolyai fogalmazott, tényleg nulláról új világot kell fölépíteni. Ugye a tételek is mások, itt a háromszög szögeinek az összege mindig 180-nál kisebb, minél nagyobb a háromszög, annál kisebb. Ugye A nézet meg B nézet, egy derékszögű háromszögnél az pedig kisebb lesz, mint C nézet. Jó. Ugye ezek térképek, ugyanúgy, ahogy a gömbnél is leképezhető a gömb felülete egy, ugye az euklidészi sík egy tartományára, ezt hívjuk térképnek, de mivel a gömb görbülete nem zérus, ebbe a térképbe garantáltan valami torzítás van. Valamit torzítani kell. Például meglehetősen politikai inkorrekt módon a térképeket úgy szokták torzítani, hogy Európa sokkal nagyobbnak látszik, mint amilyen valójában. Ugye hasonlítsuk össze, hogy Európa körülbelül akkora, mint a Szahara, a térképen pedig úgy néz ki, mint hogy Európa Afrikával összemérhető volna. De nem az. Ugye nem lehet kiteríteni a gömböt torzítás nélkül, csak akkor lehetne kiteríteni, hogyha az ő görbülete nulla volna, de hát nem nulla. Na ezek térképek, ugye a hiperbolikus geometriáról, mégpedig olyan térképek, ahol szabályos sokszögekkel csempézzük ki. Tehát persze a térkép torzít, ezért a csempék, ugye, hogy haladunk a széle felé egyre kisebbek. Nem lesz olyan házi feladat idén, ami mondjuk ezekkel a geometriákkal foglalkozik, viszont a önök sorsát ez alapvetően befolyásolja. Most nem az AI-ra gondolok, hanem arra, hogy 13 milliárd évvel később a világegyetem még továbbra is tágul-e, vagy pedig közben meggondolja magát, és elkezd összefelé menni. Ez többek között attól függ nagyon erősen, hogy a világ, az univerzum nulla, pozitív vagy negatív görbületű. Ugye van három modellem, euklidészi geometria, gömbi, pozitív görbületi geometria, negatív görbületi geometria. Kérdés az, hogy melyik modell igaz, a világ melyik modellt követi. Hogyan lehetne ezt eldönteni? Leegyszerűsítve, sokkal egyszerűbb kérdés. Hogyan tudnák azt ellenőrizni, hogy hogy a Föld gömb alakú és 40 ezer kilométer a kerülete? Nem hiszik el, hogy a internet jót írt. Különben is gyanús ez olyan kerek, nem? Ami kerek, az nagyon gyanús. Tudják, miért kerek? Mert a métert így definiálták az északi sarktól az egyenlítő távolság, a francia forradalomba osztva 10 millió. Szóval hogy lehetne eldönteni itt a Földön, hogy akkor most ez milyen? Hát az egyik legegyszerűbb, megmérjük a háromszögnek a szögeinek összegét. Nyilván nagy háromszög kell, mert a 180-tól ez igazából csak akkor fog eltérni, hogyha nagy. És az univerzumban is ez lehet, olyan sok fényéves oldalú háromszögeknél szögeket mérni és összegezni, hogy a 180-ra jön neki, vagy ettől eltér. Na, tehát Bolyai geometria nem fog előjönni, de egy másik fajta geometria, úgynevezett projektív geometria viszont annál inkább, ezzel orba szájba fogunk találkozni. Az előzőeket inkább azért mutattam be, hogy érezzük azt a dolgot, hogy egy geometriát úgy jártunk, hogy axiómákat sorolunk föl, aztán abból levezetünk tételeket. Az axiómán a legkisebb dolgot is megváltoztatom, az egy más világ tételeknek, más összessége, egy más modellje az univerzumnak. Na, térjünk vissza az euklidészi geometriához. Ugye az euklidészi geometriában a párhuzamosok nem metszik egymást. Úgy fogalmaz az axióma, hogy egy olyan egyenes van, ami nem találkozik. Ugye szokták azt mondani, hogy a Karinti rossz tanuló felel, be is ugye erre hivatkozik, hogy a párhuzamosok a végtelenben találkoznak, és ugye a rossz tanuló, amikor már helyre küldik, akkor elgondolkozik, hogy végtelen látja valami nagy kék valami, kis házacska van, ahová bekopognak a párhuzamosok, leteszik a kalapjukat, és üdvözlik egymást. Karinti járt matematika szakra. Ez hülyeség. Hülyeség, mert az axióma egyértelműen fogalmaz, nem metszik egymást. Ugye mit jelent ez számunkra? Azt jelenti, hogy a végtelen az nem része az euklidésziségnek. Akármilyen messzire elmehetek, de végtelen távol nem mehetek el, mert így fogalmaz az axióma, hogy párhuzamos nem metszi egymást. A projektív geometria lényegében abban különbözik a euklidészi geometriától, hogy a végtelen is része a projektív síknak vagy térnek. És ez nem szőrszálhasogatás, ugyanis a végtelent látjuk. Azt nem tudjuk, hogy van-e, de az biztos, hogy látjuk. Kimegyünk a vasútvágányra, belenézünk, hát ezek bizony metszik egymást. Vagy a hősök terén, ugye tudjuk, hogy ezek a piros vonalak párhuzamosak, mert ezek négyszög alakú csempék, tehát itt a távolság ugyanaz, mint itt a távolság, tehát ezek szépen párhuzamosan futnak, és akkor szemünkkel összekötjük ezeket a vonalakat, és azt találjuk, hogy a horizonton ezek bizony metszik egymást. A horizont semmi más, mint a végtelennek a leképzése a mi szemünkben. Tehát nem tudjuk, hogy végtelen, nem is tudjuk megtapasztalni, mert ahhoz, hogy el kéne menni a végtelenbe. Tehát megint vallási kérdés az, hogy akkor most a végtelen van, vagy nincs. Euklideszi geometriában ez a vallási kérdés nincs, projektív geometriában van. Axiómák. Két pont meghatároz egyenes. Igen, egyenesnek van legalább két pontja. Igen, párhuzamossági axióma helyett pedig két különböző egyenes mindig egy pontban metszi egymást. Ezek is egy pontban metszik egymást. Hol? A végtelenben, tehát ezzel vettük hozzá a végtelent. Miért jó ez nekünk? Ugye ez perspektíva miatt nagyon fontos, ugye a grafikában ez központi fogalom, de azért is, mert a párhuzamosokat, mint programozók, mint informatikusok alapvetően utáljuk, mert egy szingularitást jelent. Ugye képzeljék el, hogy programot írnak arra, ami két egyenes metszéspontját kiszámolja. Egy nagyon alapfeladat, ugye minden geometri számításban ezt meg kell oldani. Két egyenes síkban metszi egymást is, ha igen, hol. És persze egy lineáris egyenletet kell megoldani, aminek van megoldása akkor, hogyha nem párhuzamosak, amikor meg párhuzamos a két egyenes, akkor nincs megoldása, ami onnan derül ki, hogy nullával kéne osztani, tehát ugye nullával nem lehet osztani, mert a programunk eldobja az agyát. Mit csinálunk ilyenkor? Hát visszatérünk valami bullal, ugye, hogy nem volt megoldás, vagy dobunk egy exception-t, vagy C-ben csinálunk egy long jumpot. C-ben így hívták még az exception. Egy jump, long jump. Egyik se jó, mert mindegyik esetben a döglött lovat átvittük a szomszéd utcába. Ugye nem tudtuk megoldani a feladatot, jelezzük, hogy nem tudtuk megoldani, vagy dobtunk egy exception-t, és akkor valahova eljutottuk, amúgy megint nem tudunk mit kezdeni vele. Na, ilyen szingularitás projektív geometriában nincs. Ha két párhuzamosunk van, annak is ki lehet számolni a metszéspontját. És azt véges adattal fogom leírni. A végtelen az nem szám, ez világos. Tehát az, majd a végtelen távoli pontot például azzal a három számmal fogom azonosítani a síkon, hogy 3, 4, 0. Tökéletesen kezelhető. Azért ennek persze ára van, ugye ez egy más világ, és az ára egyébként történetesen az, hogy ebben a geometriában nem lesznek távolságok. Ugye nem lehet távolság, mert végtelen távoli pontok is vannak, a végtelen pedig nem szám. A végtelen nem lehet szám, mert nem tudom az aritmetikai törvényeket rá alkalmazni úgy, hogy például az összeadás asszociativitása megmaradjon. Tehát nincsenek távol, nem beszélhetek távolságról projektív geometriába, ezek után nem is lesz Descartes koordinátorrendszer projektív geometriában, mert a Descartes koordinátorrendszer a távolságra épít. Mást kell kitalálni. Jó. Mennyit geometriáról, mármint a nem analitikus fajtájáról, most akkor gyorsan köpködjük meg, amit már előbb megcsináltam. Tehát egy geometria úgy néz ki, hogy axiómák, több fajta van, és akkor az axiomákban meg alapfogalmakra hivatkozok, meg ezeknek a tulajdonságait megfogalmazom, és egy matematikus ettől nagyon boldog, de mi ugye ezt igazából a számítógépre akarnánk rásózni, a számítógép pedig képtelen volna megérteni ezeket a bonyolult és absztrakt fogalmakat. Tehát előlépünk tolmáccsá, és lefordítjuk ezeket a fogalmakat a számítógép számára. A számítógép csak számokkal képes dolgozni, a közvetítő eszköz pedig ehhez az algebra. Ugye az algebrában számok vannak, műveletek vannak, ugye formulák vannak, ezeket a számítógép mind meg tudja oldani, vagy ki tudja számolni. Ugye az egyenletek megoldása is formulát jelent, megoldóképlet, tehát akkor ilyen erővel az algebra alól is szól, hogy hogy kell egyenletet megoldani, mert akkor ezeket le tudjuk képezni a számítógép nyelvére. Tehát egy megfeleltetést kell keresnünk, mégpedig úgy, hogyha ez a megfeleltetés megszületik, akkor az eredeti axiomák még érvényben vannak. Ugye nyilván ezt a geometriát szeretném továbbra is érvényben tartani. Tehát a megfeleltetés nem lehet tetszőleges, csak olyan jó, ami innen nézve az axiomákat érvényben tartja. Nem egyfajta ilyen megfeleltetés van, akár több is lehet, egyet kell választani. Ha ezt megtettem, akkor onnantól már el is felejthetem az axiómákat. Onnantól az lesz a geometriának hiteles, érvényes tétele, amit az algebrával, ugye a formulákból ki lehet gyúrni. Ugye mi nem vagyunk matematikusok, hanem programozók, az algebrát viszont könnyű programmá alakítani. Ugye az algebrában vannak számok, meg van egy halmaz, nyilván nekünk az a halmaz egy osztály objektumai lesznek, ugye a halmaz elemeit számokkal, változókkal fogjuk leírni, és a halmaz elemeinek a művelet, elemein való műveleteket pedig tipikusan operátor overload-dal fogjuk megoldani, tehát igazából a C++ programunk az úgy fog kinézni, ahogy egy matematikus ezt algebrailag megfogalmazta. Ez a cél, ezt fogjuk csinálni. Kezdjük a jól ismert dologgal, hogy akkor számszerűsítsük a geometriai fogalmakat. Először számszerűsítsük a pontot. Hogy lehet pontot számmal megadni? Hát a megoldás a koordinátarendszer. Descartes volt már, ugye két merőleges egyenes, meg egy egység. Megmondom, mennyit kell sétálni vízszintesen, meg függőlegesen, hogy innen eljussak ide. Tehát egy koordinátarendszer az egy geometriai referenciarendszer, meg egy mérési utasítás. Ha a mérési utasítást végrehajtom, akkor kipottyannak számok ebből, mert ezek a számok fogják azonosítani a pontot. Ugye a polár koordinátarendszer is ismert, ugye itt a geometriai referenciarendszer egy félegyenes, ugye itt két merőleges egyenes volt, itt egy félegyenes, ezen is van egység, és a mérési utasítás pedig úgy néz ki, megmérjük, milyen szögben kell elindulni a félegyenes végétől az adott pont felé, és mennyit kell gyalogolni, tehát itt most két számot kapok a mérésből, egy szöget meg egy távolságot, ami egy pontot azonosít. Na ez nagyon fogjuk imádni, de kevésbé ismert, talán még kevésbé találkoztak vele, baricentrikus vagy homogén koordinátarendszer. A geometriai referenciarendszer három pont. Ugye itt két merőleges egyenes volt, itt egy félegyenes, most pedig három pont. Legalább három pont a síkon. A mérési eljárás meg a következőképpen néz ki. Ide rakok XH-súlyt az első pontba, a másodikba YH-súlyt, a harmadikba pedig vevésúlyt. Ugye ez egy mechanikai rendszer lesz, ennek van súlypontja, itt ez a sárga, amely súlypontot meghatároz a három súly, tehát az XH, YH is vevé. Ez az XH, YH vevé, tehát ennek a pontnak a baricentrikus koordinátája, a baricenter súlypontot jelent magyarul, vagy homogén koordinátái, azért mondjuk homogénnak, mert hogyha ezt a súlyt, meg ezt a súlyt, meg ezt is megszorozom 2-vel, 10-zel, vagy akár mínusz 20-szal is, akkor mi lesz a súlyponttal? Nem változik. Ugye, ha mindenhová dupla akkora súlyt teszek, akkor súlypont nem megy arrébb. És mint céloztam rá, akár mínusz 10-zel is, ugyan fizikai analógiája, vagy fizikai plauzibilitása nincs a negatív súlynak. Mi, nekünk ez egy képlet lesz, hát negatív számokkal is tudunk dolgozni, ugyanolyan könnyedséggel. Ez kvázi annak felelne meg, mint hogy a gravitáció ellentétes irányú lenne. Akkor is működik ugyanaz a dolog. Mi az előnye egyébként ennek? A másikhoz képest, nincs benne távolság. Nem épít a távolság fogalomra. Tehát a projektív geometriában ez az egyetlen használható megközelítés, mert ott nincs távolság. Hát pénteken, akkor innen. Köszönöm a figyelmet.